az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemmel Mérő Mátyás, és a mai vendégeink Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke, az Irgalmas Rend vezetője, és Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, továbbá Gandharika Préma Dévi Dászi, polgári nevén Szilaj Péterné, az Ételt az Életért Alapítvány munkatársa. A mai témánknak nagyon szép apropója van, ugyanis tavaly decemberben az ENSZ a Jótékonyság Világnapjává nyilvánította Kalkuttai Boldog Teréz anya halálának évfordulóját, és ez most a mostani napokban van, és a mostani felvételt egyébként az Irgalmas Rend épületében készítjük, és arról beszélgetünk, hogy talán első kérdésként föl is tenném, hogy miért van szenvedés a világban? Mit mond erről a katolikus teológia?
Nagyon izgalmas kérdés ez. Nagyon egyszerűen lehetne válaszolni erre a kérdésre, csak annyit kellene mondani, mert az embernek van szabad akarata, és az ember tud jót és rosszat tenni, és akkor, amikor az ember rosszat tesz, akkor annak számtalan következménye van, és akár ezzel magyarázható a szenvedés, hogy aztán annak az embernek a számára ez mit jelent, aki maga teszi a rosszat, és ez hogyan érint másokat, ez egy nagyon-nagyon széles kör. Egy biztos, a szenvedés alapvetően arról szól, hogy az ember, ha magára marad, ha az ember egyedül van, akkor ez maga a szenvedés, és úgy gondolom, hogy nekünk éppen az a dolgunk, ha Teréz anyára gondolunk, akit nagy-nagy szeretettel őrzök én magam is a szívemben, hiszen akkor, amikor Magyarországra jöttek, ezt talán kevesen tudják, nem is szoktunk erről beszélni, az első otthont a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat készítette elő a számukra, hiszen mi ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy ő jelen legyen ebben az országban is, és ugye a mi szellemiségünknek megfelelően nem csupán egy ajtót nyitottunk neki és az ő társainak, hanem a szívünkbe is befogadtuk őt és a társait, és azóta is nagyon bensőséges és szoros kapcsolatunk van velük, hiszen az ő jelenlétük éppen arról szól, hogy megosszák az emberekkel a mindennapokat. Most nem is beszélnék jóról, meg rosszról. Egyáltalán, ha az ember a mindennapjaiba beleengedi a másik embert, akkor a jelenléte az már is gyógyító. És már is, ha éppen szenved az ember, ez a szenvedés nem is akkora súllyal nyomja.
Értem. És a Vaisnava teológia milyen választ ad erre a kérdésre, hogy miért van szenvedés a világban? Van valami jelentős különbség?
Gondolkoztam, hogy vajon megismételjem-e az előbb hallottakat, mert hogy tulajdonképpen mi is nagyjából hasonlóan gondolkozunk erről, hiszen igazából amit hozzá tudnék tenni, vagy kicsit kiegészíteni ezt a gondolatmenetet, amit atya elkezdett, ez a karmának a törvénye tulajdonképpen, ami hát egy fajta olyan törvényszerűség, amiről azt gondolom, hogy mindnyájan tudatosak vagyunk, csak lehet, hogy nem nevesítjük így, hogy karma, de azért ez a ki mint vet úgy arat, Ez mindannyiunk számára ismerős fogalom, és azt gondolom, hogy ha ebbe belegondolunk, akkor már is megkapjuk a választ, hogy miért van szenvedés. De a mi szentírásaink leírják, hogy ez a teremtett anyagi világ, ez sohasem ideális egy úriember, vagy egy ember számára. Tehát a valódi otthonunk az írásaink szerint az a lelki vagy transzcendentális világ, ahol nincsen szenvedés. Ezzel ellentétes az anyagi teremtés, ami viszont a szenvedést azért is hordozza magában, hogy újra és újra figyelmeztesse az élőlényt arra, hogy nem ez az eredeti otthonunk, és hogy az élet célja az, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, ami által megszabadulhatunk a szenvedéstől.
Igen, egyébként Imre atyának a válaszában is ez benne volt, ő hivatkozott arra, hogy ha egyedül vagyunk, az már önmagában szenvedés. Én nem vagyok személyről, és kimondom, ha Isten nélkül vagyunk, az egy szenvedés.
Na, ezt válaszoltam volna éppen eddig, illetve a mostani megszólalása, nem tudom, hogy mondjam a kedves testvéremnek a nevét.
Gandharvika Préma. Kicsit bonyolult, szanszkrit neve van.
A testvérni.
Igen, ugye valójában az embernek Istennel kell megtalálni a kapcsolatot ahhoz, hogy az Isten közelsége, a vele való kapcsolat mind attól a tehertől, lelki tehertől, hogy megszabaduljon, szabadítson bennünket, amit a szenvedés fogalmában mi értünk és gondolunk, egyértelmű.
Igen. Hát ha ezt most már így megállapítottuk, hogy van szenvedés a világban, mert elszakadtunk, sokan elszakadtunk Istentől, és még aki dolgozik a kapcsolat helyreállításán, annak is kell azért még a múltbeli tetteinek a következményeit még el kell viselnie. De én megkérdezném, hogy milyen formában találkozol a szenvedéssel, Miklós?
Hát nagyon sok formájában. Talán még az előző kérdéshez azért azt hadd tegyük hozzá, hogy azt gondolom, hogy mindazok, akik a legszegényebb sorsúakkal dolgozunk, a nyomorban, ahogy mi a mély szegénységet fordítjuk magunknak, a nyomorban élőkkel találkozunk. Ugye ott egy alapvető kérdés folyamatosan felmerül, hogy a keresztény tanítás szerint a szenvedőben fel kell ismernünk Jézus arcát. Ami nem olyan nagyon egyszerű, ugye, mert hogy itt időnként büdös, koszos, agresszív emberekkel is találkozhatunk a szenvedés közben. És ugye az alapvető kérdés az, hogy nem az, hogy rajta van ez a Jézus arc, mert ugye ezt el kell tudnom fogadni, hogy ez így van, hanem hogy rajtam van-e. És azt gondolom, hogy a megértés, vagy az odafordulás, vagy ahogy Imre atyától tanultuk, a lehajlás művészete itt kezdődik, hogy azt a mozdulatot, azt a nézést, azt a látást meg tudom-e tanulni, el tudom-e lesni Jézustól, ahogy ő közelített ezekhez az emberekhez. Mert egyébként, ha ezt nem tudom, akkor tulajdonképpen emberek között járok, akiknek hiányaik vannak, akiknek fájdalmaik vannak, és valószínűleg nem lesznek jók a válaszaim. És ugye az is egy alap máltai mondat, hogy rosszul segíteni bűn. Na most és hát ezt nagyon gyakran ugye elkövetjük, mert nem ismerjük fel azokat a pontokat, és valószínűleg az egész szenvedés kérdés is valahol itt van, mert egyébként, ha a szenvedést azt a végállomásnak tekintenénk, amiből nincs visszafordulás, már pedig visszafordíthatatlan emberi életekkel találkozunk, akkor valószínűleg mi megnyomorodtunk volna már régen. Hogyha ott nem lenne valahol valami sejtés, valami remény a túlvilágra, ha nem látnánk a kereszt halálnak az értelmét a megváltásban, akkor azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon lehetne mit kezdeni. Még akkor is, hogyha ezek sejtések, hogyha itt nem lehet nagyon okos mondatokat mondani erre. Talán így emberileg nekem, ami nagyon sokat segített, az ugye Mózesnek a kérése, hogy hadd lássa az Istent, és csak hátulról látja. És hogy valószínűleg itt ezek az időtávlatok sokat segítenek a szenvedések megértésében, az abból való tanulásban, ahogy az ember élete ezek által, a szenvedések által egy kicsit letisztul, sokkal jobban ér oda a másikhoz, az ő szenvedése ott már adott esetben példa lehet. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés, és amire szerintem nekünk nagyon kell vigyázni, amikor adott esetben már megsejtettünk valamit, hogy ezt ne vegyük nagyon könnyedén. Tehát, hogy ez a hit kérdés, ez olyan nehéz. Ugye Kierkegaard azt mondja, hogy a hit ott kezdődik, ahol a gondolkozás befejeződik. Ez szerintem egy nagyon... nagyon
ezért nagyon... én nem osztom.
De hogy igazából azért nagyon nehéz, mert aki ezzel nincsen kapcsolatban, nem találkozott ezekkel a kérdésekkel, valami nagyon-nagyon nehéz világnak gondolja. Mi, aki ennek örülni tudunk, mosolyogni, megéltük, találkoztunk ezzel, nyilván sokkal könnyebb, szerintem, és ezért nagyon nehéz, amikor arról van szó, hogy a legszegényebbekkel hogy osszuk meg ezeket a tudásainkat, ezeket a tapasztalatainkat, mert hogy végső soron mégiscsak ezt a fajta üzenetet, ezt a reményt kéne elvinni, és hát itt van egyből ugye a ti kérdésetek is, ugye, hogy amikor az ember odaadja az élelmet a szenvedőnek, hogy mi van előbb? A vigasztalás vagy az étkeztetés egyszerre van, imáért cserébe élet, vagy... Tehát, hogy ezek nagyon nehéz kérdések, ezért kell nagyon közel kerülni a problémához.
Én azt gondolom, azért azt hozzátenném, hogy az ember, amikor a szenvedéssel találkozik, és a szenvedést a másik ember életében tapasztalja, akkor nyilvánvalóan ebben az esetben tudomásul kell venni azt, hogy át kell venni ezt a terhet. Különben én nekem semmi közöm nincs annak a másik embernek a sorsához, a helyzetéhez. Vigasztaló szavak is fontosak, nyilvánvalóan, de valamiképpen a terhet együtt hordozzuk, és én azt hiszem, hogy ennek a világnak a szenvedése, most ne azzal foglalkozunk, hogy ki okozza, milyen mértékű ez. Valamiképpen azáltal gyógyul a seb, hogy magamra veszem a másik szenvedését. Jézus itt arról beszél, hogy ez közös teher. Tehát tény, amivel találkozunk, és ez nyilvánvalóan az emberi kapcsolatok világát mérgezi, a mindennapok légkörét szennyezi, pontosan abban az esetben, ha az ember úgy tud ezzel a kérdéssel szembenézni, hogy közös teherről van szó, akkor szerintem a megosztott teher fele teher, és talán mondható az, hogy a szenvedés is csökken.
Ha én átveszem ezt a terhet, mondjuk úgy osztom meg, hogy én is vállalok belőle, mi véd meg engem az összeroskodástól? Ugye, mert ha valaki ezt foglalkozásszerűen űzi, most nem a foglalkozást a legjobb értelemben mondom, tehát mindennaposan csinálja ezt, akkor hát ha a részvéd teljesen eluralkodik rajta, akkor lehet, hogy már nem tud gondolkozni sem logikusan, meg lelkileg összetörik. Mi védhet meg?
Hát csak az Istennel attól való kapcsolat. Semmi más. Én fiatal koromban voltam gyóntató pap, mégpedig úgy, hogy naponta 8 órát gyóntattam, de nem úgy, hogy ücsörögtem valahol, aztán malmoztam, és vártam, mint a horgász a kapást, hogy valaki jön, hanem sorban álltak, és pedig fiatalok álltak sorban, és bizony én nem csak fizikai fáradtság miatt tántorogtam ki néha abból a székből, amelyben ültem, hanem lelkileg is. Tehát igenis, az ember olyan súlyokkal és olyan gondokkal szembesül, hogy ezek egyszerűen rázuhognak, és bizony egy kicsit az ember maga is beleroppan. Ha tetszik, ha nem, és keresi ilyenkor az ember maga is, hogy tudjon tovább menni az úton, hogy legyen támpontom, legyen fogodzóm, és csak az Istennel való kapcsolatom, vagy a jézusi tanítás, Jézus az én mesterem, aki arra biztat, hogy hordozzuk egymás terhét. Tehát én nem ugorhatok el ettől a tehertől, még akkor sem, hogyha akár agyon is nyom, akkor együtt halok a szenvedővel, de hát nyilvánvaló nem ez az ideális, hanem a megosztott terhet együtt el tudjuk hordozni, és igenis, ez perspektíva.
Én Imre atya tanítványa vagyok, és Mindazzal együtt, hogy én ezt osztom, én valószínűleg kevésbé találom meg mindig az egyenes utat az Istenhez, és én Imre atyánál egy közösséget találtam meg, amiben azt gondolom, hogy elkezdtük az egész máltai szolgálatot. Tehát én azért nagyon sokszor reménykedem abban, hogy én is meg tudom jeleníteni azt a Jézus arcot. Én azt nagyon-nagyon tudom, hogy hogyan rohangáltunk az elén állandóan Imre atyához, én is a sorban állók között voltam ott a gyontatószéknél. Hogy én azért nagyon hiszek abban, hogy a közösség, és itt még nem is feltétlenül mondom a hívő közösséget, hiszen ha ez egy befogadó közösség, akkor oda úgy be lehet esni, ott elkapják az embert. Egy ilyen bizalom átított a közösség. Én azt hiszem, hogy a Máltában erre vagyok a legbüszkébb, ha valamiben... Tehát, hogy oda úgy vissza lehet térni, hogy az ember hullafáradtan beesik, és talán nem értik félre azok, akik ismerik ezt a világot, hogy hozzátenném azt, hogy ez a közösség nagyon gyakran hordozója a humornak. És ez talán nagyon idegennek tűnik, de hogy nagyon sokszor emlékszem, amikor éjszakai teajáratok után teljesen szétesve lelkileg, hiszen annyira nehéz dolgokkal találkoztunk, nem tudtuk megoldani, ott kellett hagynunk, nem jött velünk, stb. Hogy utána még este 11-kor beültünk valahova, és azt állapítottuk meg, hogy mindig addig maradtunk, amíg elkezdtünk nevetni. Tehát amíg visszatért belénk az az élet, és ez mindig valahogy a humorban jelent meg, tehát én, ha nagyon le akarom csupaszítani, akkor az Istenhit, az ebből táplálkozó közösség, és a megszülető humor, amin egy picit túllépünk azon, hogy minden temetné látunk magunkban.
Nekem még ezzel kapcsolatban eszembe jutott valami, mert ismerős nekem is nagyon ez az érzés, amikor kimerülnek az elemek, és úgy érzem, hogy ha még valaki oda jön hozzám egy mondattal, akkor vége. Tehát nem tudok már mit mondani. De valahogy mindig úgy éreztem, hogyha Isten tudom adni az embereknek, tehát hogyha nem csak az az étel, vagy az az élelmiszercsomag van a kezemben, vagy javaslok egy szervezetet, ahol esetleg tudsz szállást találni, vagy ismerőst, ahol ez az felelhető, akkor, tehát ha Istent adom, akkor úgy érzem utána, mintha kétszer annyi energiát kapnék vissza. És mindig úgy érzem, hogy újra töltődnek az elemek, tehát, hogy nem, akkor nem merül ki.
És nyilvánvaló ezt is várják az emberek, nem azt a kenyeret, vagy nem azt az ételt, az fontos, az szükséges, de valójában az ember nagyon jól tudja az igazságot, nem csak kenyérrel él az ember. Nekem egy első élményeim közé tartozik, ez egy kicsit itt, ha beszélgetünk, lehet, hogy visszajön majd ez a kérdés, amikor először kimentünk a déli pályaudvarra egy karácsonykor, és a hajléktalanok ellepték, talán 91-ben volt ez, 89. vagy 89-ben, nem tudom pontosan, tehát mindjárt a legesleg elején, és ott megajándékoztuk őket. Nagyon érdekes volt, hogy akkor a társadalomnak a reagálása is egy unikum volt, első ilyenfajta élménye a világnak, az itteni világnak, hogy ott emberek mint egy elfoglalták azt a helyet, és mi ott különböző segélycsomagokat osztogattunk, beszélgettünk hozzájuk, aztán mikor ezek a szavak is szinte elfogytak, akkor én leültem egy ládára, és elkezdtem a Szentírást olvasni. Gyönyörű kép van erről, oly sokszor fölvillan bennem ez a kép, ki is volt téve egyszer a szobámban évek keresztül, azt átrendezték a szobámat, aztán levették a képet, de azért a lelkemben a lenyomata megmaradt, és olvastam a Szentírást, és hát elfáradtam, mert már olvastam kb. Fél órán keresztül. És ott volt körülöttem több száz ember, és megálltam. Igazából csak egy kicsit mélyebb levegőt akartam venni, hogy a hangom erejét visszaszedjem, és akkor egymás, folytassa, ne hagyja abba. És akkor egy másik hangosan kiabált, erre van szükségünk. Szóval igen, biztos az embereknek Istenre van szükségük. Nincs más megoldás.
Hát most váltsunk egy kicsit, bár ezek nagyon-nagyon szép témák, de most hallgassunk egy kis zenét.
helyett károsít. Ját ásna szív, ját csúhosít.